Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a belga rendőrség menet közben leállította az európai szélsőjobboldal brüsszeli konferenciáját, amelyet az állami pénzből felállított Fidesz káderképző, a Matthias Corvinus kollégium szervezett, és amelyen holnap felszólalt volna Orbán Viktor is. A rendezvényt az elmúlt napokban két helyről is kitessékelték, most pedig a tanácskozás megkezdése után érkeztek meg a rendőrök a harmadik helyszínre. Az esemény leállításának indoka, hogy szélsőséges csoportok ellenakciójától kell tartani. Ezzel azonban feladták a labdát Orbánnak. Ezek után tényleg neki indulhat, hogy elfoglalja a bűnös Brüsszelt a szabadság védelmében? Következő témánk, hogy Magyar Péter egyre világosabban helyezi el magát a politikai színpadon. Facebook bejegyzésében azt írta, közösen gyalászkodik, rágalmaz és hazudik a kormánypropaganda és az ellenzéki szatellitpártok vezetői. Alakul a Fidesz-DK Mi Hazánk nagy koalíció, ízlelgessük. Végül csak összenő, ami összetartozik, így magyar. De ha mindenki ellenség lesz, akkor mire megy, mire mehet egyedül Magyar Péter? Mit gondolnak aztán arról, hogy szóba hozta a nemzeti szocialista apját Súlyog Tamás köztársasági elnök a holokauszt emléknapján mondott beszédében? Igaz, csak annyit mondott, hogy a múltat, a személyes múltamat is vállalva hajtok fejet a holokauszt valamennyi áldozata előtt. Akkor most elfogadja a történészek által feltárt tényeket, vagy csak megemlítette, hogy mikkel szembesült az elmúlt hetekben. Szóval, ügy lezárva. És végül beszéljük meg, hogy Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetemnek adományozza a Nobel-díjával járó több mint félmillió dollárt. Nagy tudós, nagy ember. Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Tamás vagyok. A következő miatt telefonáltam, tegnap volt egy interjúja Láng Balázsa, ha jól mondom a nevet.
Igen.
Érdemes jól mondani, mert tényleg le a kalappal a fiatalember előtt. De a lényeg az, hogy abban volt egy ilyen beszélgetés, amiben a jobb-bal dihotómiával kapcsolatban, tehát a jobboldali vagy baloldali Magyar Péter ezzel kapcsolatban volt a beszélgetés. És én két dolgot szeretnék, amit azt gondolom, hogy érdemesen egyre inkább kitörölni, főleg, hogyha valaki stratégiai kommunikációval foglalkozik manapság a politikai forrondon. Az egyik ez a jobb-baloldal, a másik pedig az összefogás. És miért mondom ezt? A következő. A jobb-baloldal dolog, ugye, amikor egy stratégiát nézünk, vagy egy kommunikációt, akkor nézzük, hogy az ellenfél mi az, amit leginkább szeretne hallani, vagy kommunikál. Ugye, ha belegondolunk, ez a baloldal kifejezés, ez legtöbbször, ha jól tudom, a propaganda médiában jelenik meg, alapvetően pejoratív értelemben, de ők különböztetik meg ilyen módon, hogy jobb-baloldal, igazán van?
Annyiban igen, hogy az egész ellenzéket baloldalinak minősítik, benne a nyilvánvalóan jobboldali pártokat is úgy gondolják, hogy na, ezeket jól befeketítjük ezzel a baloldali terminológiával vagy baloldali definícióval, de azért a DK is, meg az MSZP is mindenképpen szokta magát baloldaliként jellemezni.
Igen, viszont, hogyha a kommunikációban nézzük, akkor alapvetően látható, hogy a Fidesz ezt szeretné, hogy betagozódjon, ő jobb oldal, az a jó, a másik a baloldal. És ami érdekes itt a dologban, például az a, mondjuk azt mondom, akár Magyar Péter kommunikáció kapcsán, hogy miért mondom neki azt, vagy miért javasolnám azt, hogy ne foglalkozzon ezzel a bal-jobb oldallal, mert ez elég súlyos teher lehet. Az egyik ilyen például ugye a magyarság kérdése, vagy a magyar zászló. Mennyiben bal vagy jobb oldali a magyarság kérdése, vagy a magyar zászló? Mennyiben bal oldali, vagy jobb oldali?
Ha az én véleményemet kérdezi, természetesen semennyiben nem. Sőt, amikor elkezdték használni nemzeti jelképként, akkor mindenképpen a progresszió, a haladás kifejezése és valamiféle összetartó ereje volt. Úgyhogy lehet ezt a történelemben is, meg a jelenben is mindenféle magyar jelképének használni. Az a probléma, hogy ezt is az elmúlt 20 évben legalább a Fidesz kisajátította, minthogyha ő volna a nemzet, és mindenki, aki nem fideszes, az a nemzet ellensége, nem magyar, tehát az ászlót se használja.
Így van. Tehát ezért mondom azt, hogy ezt a dolgot például biztos, hogy így érdemes felfogni, ahogy mondjuk a Magyar Péter felfogja, és ebben nem szabad ezt a jobb baloldalit belevinni. De hogyha odáig megyek én, mert nagyon régóta hőbörgök ezen, hogy gyakorlatilag mitől lehetne mondjuk jobb oldalnak nevezni azt a pártot, vagy azt a kormányt, amelyik ugye alapvetően államosítás mellett van, ami az abszolút állami beavatkozást nyomja, amelyik a propaganda médiát. Tehát ezerről a dolgot lehetne mondani, amitől abszolút nem jobboldali, csak ő magáról kijelenti, és ezáltal szinte azt mondom, hogy mindenki beveszi ezt a masztagot, és utána csak azt tudja mondani, hogy ő meg a baloldal, vagy ellenzék, vagy bármás. Ezt nem szabad. Tehát ez egyik ilyen állításom, hogy ezzel biztos nem érdemes tovább menni, és amikor azt mondjuk, hogy be kéne állnia, hogy jobb vagy baloldalra, nem kell. Abszolút nem kell. Tehát ez biztos, hogy jelenleg ez meghaladott. Ha az én fiamat kérdezik, hogy ő jobboldali vagy baloldali, pedig ő nagyon értem a sokos politikához is érti, valószínűleg azt fogja mondani, hogy azért baloldali, mert hogy azzal szokott enni és írni. De hogyha jobboldali, mikor mondjuk a labdát kell dobni, vagy valami hasonló, vagy jobb lábbal szokott vízni. Tehát itt nem érdekli ezt. Tehát a fiatalokat abszolút nem érdekli. Én értem, tehát ugye abból a generációból vagyok, ahol értem, de ennek mondom, manapság nem szabad, hogy ilyen értelmezés legyen. Ez biztos, hogy zsákutca. Ez egyik. A másik, az ugye az összefogás. Ha megnézzük azt, hogy a Fidesz milyen választási rendeleteket, törvényeket hozott, akkor ez szinte mindegyike arra mutat, hogy legyen egy ilyen kétpólusú küzdelem, és mindent erre tesz föl, hogy ő legyen az egyik oldalon, és mindenki más a másik oldalon. Ebben igazam van?
Hát pontosabban annyiban van igaza, hogy a Fidesz ilyen rendszert hozott létre, abban bízva, hogy az egyik oldalt ő lényegében egy pártszövetségben össze tudja fogni. Nem kell kimondani, de mindenki, aki korábban a jobb oldalhoz tartozott, az ő alája került, az ő irányítása alatt áll. A másik oldal pedig essen száz felé. Nekik is az volna az érdekük, ha létrehoznának a Fidesz-szel szemben egy tömböt, mert olyan a választási rendszer, de hát nem tudnak, mert nincs egy olyan keménykezű vezetők, aki egy szervezetbe, testületbe, szövetségbe tudná őket tömöríteni. Tehát nem az az érdeke, hogy legyen a másik oldalon egy nagy tömörülés, éppen hogy nem az, hanem hogy maradjanak szétszórva.
Szerintem itt ebben nem teljesen értünk egyet, mert ez a fajta ketté választás, ez pont azért jó számára. Nem az a lényeg, hogy összefogjanak, hogy jól együtt tudjanak működni, mert ez tudja, hogy úgy sem működik. Ez nem lehet. Neki az a fontos, hogy legyen az egyik oldal egy nagy, mondjuk 50%, és a másik az meg törjön, vagy azt csinálja, amit akar, de a jelenlegi felállás az, hogy van a Fidesz, és a másik oldalon legyen egy darab nagyobb ellenzéki párt, ez jelenleg ugye a DK, és akkor ez a kettő küzdjön bármeddig, mert hiszen ez mindig is vesztes lesz. Én azt mondom, hogy nem az összefogásról szól ez a dolog, hanem arról, hogy hogy lehet lenyomni a Fideszt mondjuk 30%-ra, vagy 33%-ra, teljesen mindegy. Alig hogy lehet lenyomni? És miért érdekes ez? Azért, mert hogyha 33%-on van a Fidesz, akkor teljesen mindegy, hogy a másik oldalon 100 vagy 1 vagy 2 párt van. A lényeg, hogy egyiknek legyen 34%-a. Tehát ez a fontosabb, mint az, hogy az összefogás, mert az szinte reménytelen. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, hogy már beszéltünk korábban erről a bizonyos harmadik harmadról, amit most már tényleg lassan mindenki átvesz, és szerintem fontos volt, hogy ezt már korábban kellett volna észrevenni. De miért érdekes? Korábban ugye az működött akár marketingben, a klasszikus marketingben, volt egy termék, mondjuk jelen esetben egyébként mindegy, legyen egy termék, és utána ehhez megtalálni a piacot. És utána nyomták ezzel a tévét, az újságot, stb. Úgyse tudtunk elugrani előle, hajrá. A modern marketing az arról szól, hogy nézzük meg a piacot, és nézzük meg, hogy mi az igény, és arra pedig rakjunk rá egy terméket. És jelen esetben pedig ez történik, hogyha azt nézzük, hogy nem azt, hogy mostani pártok, mint termékek, mennyire jók, hogy kéne ezeket összerakni, stb., ez nem igazán működik. Ha viszont azt nézzük, hogy van egy harmadik harmad, és erre kit kéne, vagy mit érdemes kitalálni, akkor arra válasz a Magyar Péter. És ezért érdekes, és ez a sikerének a titka, mert hogy gyakorlatilag ő ebből indult, a keresletből indult ki, és arra lett egy termék megadva, amire a többiek csak teljesen más, vagy rossz válaszokat adtak. És gyakorlatilag ez történt. Ha megnézzük egyébként, csak példaként, ugye, hogy mi történt. Ugye valójában a social network-ön ebben a világban indult meg, először csak posztolt, meg mondott, hogy ezt tudja, meg ilyen felvételi vannak, és hirtelen lett mögötte egy nagy-nagy választói réteg, meg egy párt. Amerikában nem hasonló volt pontosan ugyanez a dolog a Trump-al. Volt két párt, küzdöttek egymással, azt csinálták, amit akartak, és jött valaki, egy outsider, aki egy darab szórólapot nem szólt kis párt csiroknyikként valami körzetbe, nem ment egyik párt körzetből a másikba, emelkedett föl, vagy ilyesmi, vagy végigjárta volna a pártrang létrát, semmit nem csinált. Egyedül egy gyakorlatilag egy celeb volt, ugye az Atlantis nevű amerikai műsorban jelent meg, de amúgy csak egy ilyen húvortos nagyokat mondó valaki volt, tehát egy celeb volt először egy ilyen social network-ből megjelenő valaki, és utána ez foglalt el egy pártot. Tehát gyakorlatilag manapság simán meg lehet azt csinálni, hogy ebből a külső világból jön valaki, aki erre képes, ez nagyon jó kommunikáció kell, a Magyar Péternek megvan, egy jó kiállás, egy jó beszélőkéje, minden egyéb, és nem az, hogy most akkor pontosan amit mondva fogja az egészségét rendbe tenni, ezt kell először, és utána el tud foglalni.
Igen, értem, sok igazság van benne, de a különbség például ehhez az amerikai példához képest az, hogy ott hagyományosan két nagy párt van, és az egyiket valóban elfoglalta a kívülről jött Trump. Itt Magyarországon a másik oldalon nincs nagy párt. Ráadásul Magyar Péter most vett át egy szinte nem létező, vagy csak formálisan létező pártot, vagyis ebbe a pártba szeretné bevonzani talán a többi párt politikusait, azt még nem tudjuk, de hogy a szavazóit igen, azt sejtjük. Hogy ez sikerül-e neki, hogy meg tudja teremteni a semmiből a másik nagy pártot, ez a kérdés. De nem áll előtte nyitva az a lehetőség, hogy na, bejövök, berúgom az ajtót, és átveszem a Demokratikus Koalíció vagy a Momentumot, vagy amelyik tetszik. Egyik se elég nagy, és nyilvánvalóan nem is lenne ezzel sikere.
Annyiban sárkított a dolog, vagy azt gondolom, hogy nekem van igazán, hogy amikor a Trump beindult, akkor senki nem volt mögötte, csak azok, akik lájkolták, akik meghallgatták, stb. Ő is egy ilyen tömeggel indult, és utána került át abból, hogy most egy pártot vesz, vagy egy pártot átvesz, az teljesen mindegy. Az első az volt, hogy ő a megszólalásaival egy hatalmas nagy olyan igényre tapintott rá, ami volt, megvolt, hiába volt demokrata és republikáns párt, volt egy hatalmas igény egy harmadik vonalra, ezekre akár rozsdai vezeti fehér választók.
A republikánusok előválasztásait nyerte meg sorra, igény volt arra, a hangra, hangütésre, demagógiára, harsogásra, amit Trump tudott nyújtani, és ami a hagyományos politikai módszerek között hát meglehetősen az szélen volt, vagy senki nem gondolta komolyan, hogy ilyennel nyerni lehet. De a hagyományos pártban próbálta, és ott sikerült előválasztást nyernie, úgy, hogy ő lett a republikánusok hivatalos elnökjelöltje.
Itt viszont két dolog, ami sárkod. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy elinduljon a előválasztásokon, ahhoz neki nagyon erős előzetes kampányának kellett lenni erre a célcsoportra, ez az egyik. Tehát gyakorlatilag ő már előtte valaki volt a politikában, és utána...
Hát az egész ország ismerte Trumpot, tehát tudjuk, a neve egy brand, egy márkanév, és a politikával is kacérkodott sokszor.
Akkor igen, egységes volt az elején, amikor azt mondta egy-két riportban, valóban így volt, hogy majd ő elnök lesz, mindenki kikacagta, nevetett rajta, de aztán amikor beindult, az azt jelenti, hogy egy nagyon komoly kör volt, amelyik social media, minden másban gyakorlatilag őt támogatta. Itt a másik, ami szerintem nagyon fontos ebben a dologban, hogy oké, ő följutott egy ilyen párton, vagy a párton belül egy ilyen dologban, de akkor is ő egy másik világot képviselt abszolút, akiket nem igazán tudott se a demokrata, se a republikáns megfogni, és pont ezért tudta gyakorlatilag elfoglalni a republikánsokat. Hát ezért mondom, hogy ebben ugyanaz, mint ilyen szempontból most jelenleg a
magyar. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A vonalban pedig Juhász Péter, belvárosi polgármester jelölt. Szervusz Péter.
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek.
Most kinek is vagy a jelöltje?
Hát kinek nem.
Kinek, na jó.
Én mondanám, független jelölt vagyok, tehát a jelöltje az igazából magamnak vagyok. Értem ez alatt az, hogy mindenkitől független. Egyébként támogat a több párt, a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Párbeszéd, a Néppártján, a Mindenki Magyarország a Néppárt. Éppen most egy órája hír hívtak a Szikra mozgalomból, hogy ők is támogatnak, tehát ez egy, mondhatnám, breaking news, ezt most nálad jelenik meg először nyilvánosan a Szikra mozgalom is beállt mögém, de hát mögöttem van Karácsony Gergely, főpolgármester és számtalan polgármester, illetve az életi személyiség jelezte a támogatását.
Az ellenfelet pedig az előválasztáson Kovács Alex Gábor, aki jelenleg is belvárosi önkormányzati ellenzéki képviselő, és a tiéd a Belváros Egyesület polgármester jelöltje. Őt viszont, hát vannak ilyen fura dolgok, a helyi ellenzéki politikai erők támogatják.
Bocsáss meg, hogy megszakítok itt, ez nem igaz, ezt ő állítja. A DK feloszlatta pont ezért a helyi szervezetét, mert hogy volt két ember, aki náluk van, és szembe ment azzal a hogy mondjam, pártban megállapodás.
De hát ezek szerint a helyiek mégis csak támogatták.
A Momentum helyi szervezete kiírta nyilvánosan, hogy engem támogat, tehát ez egyszerűen nem igaz. Uh-huh. Az van, hogy Kovács Alex Gábornak van egy szervezete, amely különböző pártállású emberekből áll, de hát ennek azért az alapja mégiscsak az, hogy egy régi MSZP-s nomenklatúra osztódott, tehát hogy volt a régi MSZP, amelyiknek az egyik tagja Kovács Alex Gábor kilépett, és ő most függetlenben jelenik meg 18 év MSZP tagság után, a másikuk benne maradt az MSZP-be, a harmadik átlépett a DK-ba, és azt mondják erre, hogy létrejött az összefogás. Én nem így képzelem az összefogást, hogy egy a szervezet osztódik több felé, hanem hogy a több szervezet több ideológiát képviselő embere. Most gondolod végig, hogy a Momentum vagy a DK egy ember mögé tudott beállni, vagy a Márki-Zay Péter társak a Párbeszéddel karöltve, akik már a vezetőik ugye egymással szemben indultak még az országgyűlési választásokon. Tehát, hogy az összefogás úgy jön létre, hogy különböző helyről jövő emberek megtalálnak valami közöset. Ez vagyok én. Akkor egyébként egy szervezet, amely 15-20 éve ott van az önkormányzat szélén, és vagy, hogy mondjam, benne, vagy hát ott valahogy a felügyelőbizottságokban is különböző helyeken mondjuk elosztják taktikailag, hogy az most már nem tűnik jó ötletnek, hogy mindenki MSZP-s legyen, mert nem egyezik az országos súlyával. Szerintem ez nem ugyanaz, ezt mindenki érti, aki azt gondolja.
Mi a különbség ezen az induláson kívül, vagy a háttéren kívül a kettőtök között? Tehát mit ajánlasz te a belvárosiaknak, és mit ajánl Kovács Alex Gábor?
Hogy ő mit ajánlott, szerintem, hogy bele is fogsz beszélgetni.
Igen, jól, nem sokára,
mindjárt. Azt majd mondja elő, mert én azt tudom elmondani, hogy én mit ajánlok.
Hát a különbséget,
ajánlok.
A különbséget kérdeztem.
Az én ajánlatom az, hogy pontosan azt a közel 20 éve fennálló rendszert, amit még Rogán Antal honosított meg az 5. kerületben, ami gyakorlatilag korrupcióra épül, egy lejárató kampányokra szakosodott médiabirodalmat épített ki a kerületben, illetve belekorrumpálta az ellenzéket ebbe a működésbe, ezt számolom. Itt azért azt fontos tudni, hogy az ellenzék nem muzsikál hülye jól az 5. kerületben. Erre számos bizonyíték van, és hát én tényleg nem akarok ilyen vádaskodásba belemenni, sokkal többet beszélek a programomról egyébként, mondjuk a saját csatornáimon, és ezt tartom fontosnak, hogy az emberek tudják, hogy mire szavaznak. De szerintem bármilyen belvárosi fölteszi magának a kérdést, hogy milyen eredményeket ért el az eddigi működése során ez a frakció, akkor nekem nem kell beszélnem tovább, mindenki válaszolja magának,
mettől,
hogy mi az, amit köszönhet.
Mettől meddig tart ez az előválasztás most?
Ez holnap és holnap után tart még, tehát ma is este 6-ig le lehet adni személyesen a szavazatokat, illetve online, mindenkit biztatnék az online szavazást, a juhászpéter.org-ról eljut oda, ez egy egyszerű cím, azért mondom ezt, aminek egy hivatalos változata is, és reggel 7-től este 6-ig pedig 4 helyszínen sátrakban személyesen lehet szavazni, a Falk Miksa utcánál, a Ferenciek terén, a Kálvin téren, illetve a Szabadság téren.
Hogy megy az információ itt szerint? Tehát most nem igazán ideális az idő rá, de mennek azért oda emberek?
Hát panaszkodnom kell erre a kérdésre. Tegnap egész jónak tűnt, tegnap 370-en szavaztak, kicsivel még fölötte is, ma fele várható körülbelül, mert iszonyú hideg van, én is kint voltam végig az utcán, talán a hangomon is hallatszik, hogy be is rekedtem, nagyon hideg van, és lógott az eső a nap nagy részében, tehát a lényeg, hogy ma sokkal rosszabbul megy a dolog, ezért is biztatnék mindenkit arra, hogy mindenképp vegyen részt. A Civil Választási Bizottság ki is adott egy közleményt, hogy vélehetően a Fidesz megpróbál beleavatkozni a választás eredményében, és ennek egy valamivel tudunk ellen tartani, hogyha minél több ellenzéki szavazó elmegy és részt vesz az előválasztáson. Most nyilván én szavazom rám, Vágyha ez Gábor mondja szavazom rá, én ezt most mellékszálnak tekintem. Az a fontos, hogy vegyenek részt a demokratikus döntéshozatalban az ellenzéki szavazók, azzal tudunk ellen tartani a Fidesz beavatkozás kísérletének.
Mi volna a megfelelő szám, vagy a már elfogadható szám a részvételi arány tekintve, mármint az összes szavazásra jogosult és az előválasztáson résztvevők számát, arányát tekintve?
Hát eddig az volt a tapasztalat nagyjából, hogy az ellenzéki szavazók 10%-a vett részt a korábbi előválasztásokon. Ez a szám mostanában felugrott, tehát a budafokin is, és a hegyvidéki előválasztáson is már inkább 15-20% környékén volt a részvétel, ha ellenzéki szavazókból indulunk ki. Úgyhogy hát ez lenne az optimális nyilván.
Hát akkor jobb munkát, jobb időt kívánok. Már a munka lehet, hogy jó, jobb időt kívánok mindenképpen. És igyekezz meggyőzni a szavazókat, hogy az ő szavuk számít.
Hát erre hadd kérjek akkor mindenkit így ezen keresztül is, hogy ők maguk is esetleg hívják, hogy már tök hallgatnak most minket a rádióhallgatók, akinek fontos az, hogy létrejön egy rendszerváltozó az ékerületben, hogy hívják fel a saját ékerületi ismerőseiket, és vegyék rá, buzdítsák őket, hogy valamilyen módon menjenek el és szavazzanak. Szerintem ez mindenkinek közös, ugye mondom, független attól, hogy milyen jelöltet támogat.
Köszönöm szépen Juhász Péternek. Szervusz, minden jót.
Köszönöm, fiam, mindenkinek minden jót.
A telefonnál pedig Kovács Alex Gábor, a Tiéd a Belváros Egyesület polgármesteri jelöltje. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Az ön benyomásai szerint hogy alakul ez az előválasztás? A rossz időt már megtárgyaltuk Juhász Péterrel az elmúlt percekben, ez biztos nem segít, de van-e valamilyen módszer arra, hogy lehetőleg minél több embert lehessen mozgósítani?
Szerintem ez a mozgósítás ez zajlik, tehát a rossz idő azért nem vetette annyira vissza a választási kedvet. Most is gyakorlatilag már 2-300 ember szavazott a mai nap, úgyhogy szerintem jó irányba megy ez a dolog. Az emberek kimozdulnak otthonról, hogy esik az eső, tehát munkába mennek, hazafele jövet le tudnak szavazni a sátraknál. Uh-huh. Tény és való, hogy hidegebb van, mint tegnap volt, sokkal hidegebb. De reméljük, hogy ez nem fogja visszavetni a szavazási kedvet.
Amikor például zajlik egy ilyen előválasztás, és van 4 helyszín, sátrak, akkor ön oda megy és beszélget a szavazókkal?
Persze, de hát én ezt már több éve csinálom, tehát több éve beszélgetünk a belvárosi szavazókkal, tehát azért vagyunk magabiztosak abban, hogy van keresni valónk, és van esélyünk arra, hogy leváltsuk a Fideszt az 5. kerületben.
De hát először egyiküket váltják le, mert az egyik a
másikat. Először ki kell választani, ki lesz az a kiváló jelölt, aki rajtvonalhoz tud majd állni.
Megkérdeztem Juhász Pétert is, de erre nem válaszolt, de hát ha ön igen, hogy mi a különbség kettejük között, amikor megkérdezi valaki, oda megy, én ellenzéki vagyok, szeretnék ellenzéki polgármestert, de mi a különbség önök között?
Én azt gondolom, hogy én sokkal inkább a helyi problémákra és a helyi emberekre koncentrálok. Juhász Péter pedig inkább az országos politikába látja magát. Ezért is adódott az, hogy őt az országos politikai pártok, meg az országos politikai pártok vezetői támogatják. Engem meg a helyi pártok, helyi képviselői, helyben mozgó emberei támogatnak. Tehát én inkább a helyi lakókra helyezném a hangsúlyt, nem az országos politikára.
Uh-huh. És erre vevők a helyi emberek? Hát nyilván nekik elsőre jól hangzik az, hogy igen, hát engem is a helyi életem foglalkoztat, de lehet, hogy többen ismerik Juhász Pétert éppen az országos politika miatt.
Az valószínűleg, hogy Juhász Péternek az országos ismertsége az nagyobb. Szerintem a kerületi ismertségünk az közel egyforma, vagy talán még egy kicsivel. Engem talán többen is ismernek, mert én helyben mozgok régebb óta. Nem szeretnék országos ügyekkel foglalkozni. Péter inkább az országos politikában látja a saját helyét. Én azt gondolom, hogy most egy önkormányzati választás lesz. Az önkormányzati választás azok a helyi ügyekről szólnak, nem az országos politikáról.
Mondjon egy nagyon fontos helyi ügyet, ami az ottani szavazókat is érdekli, és azt mondja, hogy na, ez tényleg alapvetően különbözik a jelenlegi fideszes vezetés politikájától, vagy gyakorlatától.
Például én nem engedném, hogy több szálloda épüljön a belvárosba, mert szálloda ma úgy tud épülni a belvárosban, hogy a helyi lakókat kiszorítják a társasházukból, és a társasházat alakítják át szállodává. Én ezt megakadályoznám, hogy ez megvalósuljon.
Na de jönne Orbán Viktor, és azt mondja, hogy ez nemzetstratégiai fontosságú, hogy ott legyen valamelyik barátomnak, rokonomnak, ismerősömnek egy szállodája.
Így van, így szokott lesz, de akkor hogyha mindenhez így állnánk hozzá, akkor ne csináljunk semmit, mert mindig jön a Fidesz meg Orbán Viktor, és akkor ki kirántja ezt a döntési jogot az önkormányzatiságból. Tehát én hiszek abban, hogy az önkormányzat feladata helyi lakóknak az életének jobbá tétele, és ezért is fogok dolgozni csapatommal együtt.
És hogyha, hát ugye ez el fog dőlni néhány, vagy két napon belül, hogy melyikük lesz az ellenzék polgármester jelöltje, a vesztes támogatni fogja a győztest?
Tehát természetes, tehát hogy azért van az előválasztás, hogy kiválassza a belvárosi polgár, a belvárosi szavazó azt a jelöltet, akivel azt gondolja, hogy le lehet váltani a Fidesz. Természetesen az a lényeg az előválasztásnak, hogy a vesztes mindig is támogatja a győztest.
Akkor önnek is sok sikert kívánok. Kovács Alex Gábor, a tiéd a Belváros Egyesület polgármester jelöltje. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Halló, Lócz Károly vagyok, Gyuri.
Szervusz, de régen hallottalak.
Szervusz, régen beszéltünk, szia. De, hát ebben mindenféle betegségek és egyéb nehézségek miatt. Én egy történetet szeretnék nagyon röviden elmondani, hogy egy levelemnek a hatására II. János Pál pápa hogy változtatta meg a holokausztal kapcsolatban, így ma van az emléknap, hogy változtatta meg a magyarországi programját, ami elég nagy vitát és felháborodást részben világsajtot váltott ki annak idején. De ezt megelőzően csak azt akarom mondani, hogy a fél családunk összefotott sajnos, én nem a parlamentnél Magyar Péternek a találkozó, a nagy találkozóján, tehát természetesen vele vagyunk, drukkolunk, mindent, amit magunk részéről lehet, sok mindent megpróbálunk mindent. Na, erről csak annyit, ha inkább a másikról a holokauszt emléknap kapcsán. A következő történt, 1991. februárjában, ugye abban az évben látogatott hozzánk először II. János Pál pápa, fölhívott a nagybátyám Vajgan József doktor teológiai tanára, a paskai akkori bíborosnak az évfolyamtársa, és azt mondta, hogy Károly, az hogy lehet, hogy a pápa az előző évben személyesen ment el a római zsinagógába, ahol megölelték egymást a pátriárkával, és nagyon emlékezetes beszélgetés volt, előző évben ugyanezt tette Párizsban. Hogy lehet, hogy Magyarországra jön, és itt van előttem az előzetes programja, nem amikor tízszer annyi volt a holokauszt áldozat Magyarországon, mint Olaszország és Francia együttesen. Hogy lehet, hogy nem látogat el? Mondtam, hát ezt ne haragudj, de én nem tudom. Azt mondja, én megbeszéltem a Vatikáni Rádió főszerkesztőjével, Szabó Ferenc jezsuita atyával, aki nagyon jó ismerőse a pápának, hogy én írok egy levelet, amit ha te hajlandó vagy aláírni, akkor arra kérnénk együttesen, mondta ő veled a pápát, hogy látogasson meg a Dohány utcai zsinagógát és találkozzon. Na, én akkor ugye magyar parlamenti képviselő és európai uniós, pontosabban az Európa tanácsi képviselő voltam Strasbourgban. Én teljesen elfeledkeztem erről. Egyszer csak Strasbourgban éppen ülés volt, és akkor bejött ez a teremszolga, és ő ugyan a pápát emlegette, hogy a pápa akar velem beszélni, mondta, hogy ez nem valószínű, de kimentem, és akkor a nagybátyám azt mondta, hogy Károly, győztünk, mondom, mi az, hogy győztünk? Azt mondja, hát emlékeztetlek a levelezre, a pápa megkapta, és megváltoztatta a magyarországi programját, és szeptember, ha jól emlékszem, szeptember 6-án abban az évben a végleges program szerint ellátogat a Dohány utcai zsinagógába, hogy találkozzon a magyar zsidóság vezetőivel. Nos, gyorsan lerövidítem, a végét mondom csak, nagy sikerrel zajlott le a találkozó, egy nagyon szép és megható és emlékezetes volt, ezt végül talán a nevére emlékszem, még Raj Tamás rabbi.
Hát hogyne.
Talán nem emlékszem a nevére még?
Persze, hogyne.
Raj Tamás, aki tiszteletbeli tagja volt legalább egy évig, de lehet, hogy két évig a mi frakciónak, tehát az SZDSZ frakciójának, ő mesélte el, hogy ez hogy zajlott le, és akkor a világsajtót is körbejárta ez a hír, de természetesen nem sokan foglalkoztak vele. Még annyit a nem túl dicső befejezésről, hogy egy nagyon, végül mégiscsak megtudhatta ugye ezt az akciót a Magyar Püspöki Kar, és akkor Paskai Bíboros egy nagyon-nagyon, hát én azt mondom, csúnya levelet írt a nagybátyámnak, akit ugye jól ismert, és hát letolta őt a sárga földig, hogy egy parlamenti képviselő segítségével hogy juthatott el, hogy a püspök a magyar bíboros tudta és engedélye nélkül egy ilyen dolgot szervezett, és hát stb. Jó, én azt a levelet láttam, kész, ezzel fejeződött, de maga az egész akció nagyon jó volt, nagyon jól sikerült, és azt hiszem, hogy akkor méltó, hogy úgy mondjam, emléket állítottak akkor
igen.
Dohány utcai zsinagógában ennek a dolognak. Na, csak ezt akartam elmondani, mert ezt nagyon kevesen tudják, és nagyon-nagyon szép emlékeket hagyott azóta is. Ameddig még élt, sajnos már nincs köztünk Raj Tamás, többször beszélgettünk erről.
Jó, köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm,
és nem tudom, hogy van esetleg kérdésed hozzá.
Hát nincs, így volt kerek a történet, és jó egészséget kívánok, úgyhogy telefonálj legközelebb is, ha mondandód van.
Jó, és a Magyar Péternek persze zukkolunk, és amilyen módon van családunkban olyan személy, aki különleges módon is tud neki segíteni, úgyhogy mindent megpróbálunk, ami csak lehetséges.
Köszönöm szépen, szervusz, minden jót.
Köszönöm szépen, szevasz Gyuri, szevasz.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Örülök, hogy sikerül bekerülnöm, és szeretnék először egy kérdést magának feltenni, hogyha megengedi. Én mai napon több emberrel beszéltem, és kicsit zavaró, hogy ezek az embereknek olyan érzésük van, hogy minden mellett, hogy kedvelik Magyar Leventét, olyan érzésük
Péter,
van a tegnapi beszélgetés okán.
Magyar Levente, de Péter.
Bocsánat. Most éppen arról olvastam az előbb, azért mondtam, elnézést. Hogy önnek mi a véleménye arról, mint úgy érzik, mintha ezt az embert Orbán Viktor küldte volna közénk.
Igen, ezt sokan mondják, sokan le is írják, egy ilyen küldésnek azért nincs, vagy nem lett volna értelme, mert teljesen kiszámíthatatlan, ami történt itt az elmúlt két hónap alapján, és most se lehet tudni, hogy mi lesz a következménye. A Fidesz nem megy bele egy ilyen ennyire bizonytalan játékba, amikor abszolút biztonságban érezhette magát két hónappal ezelőtt.
Arra Kovács Imre azt hízza róla, hogy a Fidesz be van rezelve. És az egy berezelt ember az mindenre képes. Erre válaszom most erre önnek. De még egyet mondok.
Van berezelve, azért, nem akkor, amikor állítólag küldte. Most
van berezelve, igen. De nagyon.
Most be van.
Az, hogy a Magyar Péter, nem Levente, most már tisztázunk, hogy Karácsony Gergelyt bántsa. Szóval egy olyan ember bánt nekem, akinek én nem vagyok úgy a budapesti, de nem tudok nála a politikában nagyon sok szimpatikusabb embert elképzelni. Ő olyan ember, aki Budapestet megnyerte a választást, mégpedig azzal nyerte meg, és azt csinálja, amit a budapestieknek megígért. Igaz, hogy amikor a körúton én végigmegyek az autómmal, és tényleg nem haladunk, hát megmondom magának őszintén, egy kicsit én is szidom. De ez volt az ígéret. Hogyan lehet egy autót kiszorítani a városból, ha nem zárom le a szélét, hogy minél kevesebben jöjjenek be? Csak mondok egy példát. Tehát ő hát ő neki a
hát nem
másik
áll,
ember
nem
a
áll mellé, nem áll mellé. Még nem talán mellé, nem szitta a Karácsony, de...
Nem szitta, de hát ez...
Igen. De hát nem hajlandó támogatni. Igaz, hogy azt mondta, hogy Vitézit és Szentkirályit sem.
De az is igaz, hogy én szerintem, amit Karácsony Gergely képvisel, az nagyon-nagyon figyelemre méltó és elismerendő. Ez az én véleményem.
Az enyém is ez, de hát Magyar Péter mégiscsak egy más politikai szereplő.
Azt csinálja, amit a budapestieknek ígért. Na most akkor a következő. Tehát akkor ez, ön is úgy érzi, hogy ezek a barátaim, akik azt mondták, hogy ezt az embert ránk Orbán küldte, ez hülyeség, akkor vegyen így.
Nem, igen, szerintem ez az összeesküvés elmélet.
Nem is nevezem tüntetésnek ezeken a szimpátia megjelenéseken. Én most voltam életemben másodszor, és én innentől fogva mindig szeretnék menni, amikor ez az ember megjelenik, mert megmondom magának őszintén, ezt mindenkinek mondom, hogy erre is kérem, hogy kicsit referáljon nekem, hogy olyan országban élünk, ahol egy 70 pluszos öreg asszony, néni, a kocsijával, ebből a rokkant kocsijával oda teker Márki-Zay Péter mellé egy lakossági fórumon, és elkezdi két kézzel verni a fejét. Most mondja meg nekem maga őszintén, hát ez nem gyalázatos?
De, ez az volt, de hát ilyen gyalázatok történnek
volt,
a világ.
Nem, az, ma ugyanez egy bolgár úr, hogy ez volt, ez van.
Nem, hogy ez van, de vannak ilyenek más országokban is, demokratikusabb, normálisabbnak gondolt országokban is, ahol a
de
politika
ez a néni,
normálisabb.
Ez a 70 pluszos néni.
Igen.
Hát mit hallhat, mit érezhet, oda mer menni, ütni, és akkor másnap a Hír TV-be, nevüket még kimondani is szégyellem, olyan jó érzéssel nevegélnek rajta.
Igen, hát nem kell ezen nevegélni, hát és nem kell...
De mondja meg őszintén, nem gyalázat.
Dehogy nem. Hát minden, ami például fizikai erőszak, még akkor is, hogyha félni nem kellett tőle,
de... Látja, bolgár úr kedves, nem vigye el a fizikai irányba, mert a néni nem bírta szétverni a...
Nem, azért... Na, de mégis a mégis ez egy fizikai inzultus volt a dühének és kifejeződése fizikai eszközökkel. Csak hát nem fenyegette.
Igen, mondja,
csak nem fenyegette ezzel Márki-Zayt, persze.
De magában a jelenség, hogy ennek a néninek ilyen, hogy jut eszébe, milyen sugallatra ment oda, ki mit mondott ennek a néninek, ki hűítette meg, én erre akarok kitérni.
Hát azt tudjuk, hogy ki hűítette meg. Aki hűíti a magyarokat tizenvalahány éve.
Szabad ezt csinálni?
Hát látja, hogy szabad.
De minden esetre örülök annak, maga úgy látja, hogy ez az én baráti köröm, aki máma, de még a feleségemnek is gyanús az ember különben, már ebben a tekintetben, aki pedig véres szájú baloldalra nyugodtan nevezhetem, hogy mintha Orbán küldte volna, olyan beszólásai vannak.
Az biztos, hogy a Fideszből jött. Azt ő nem is tagadja, de nem a Fidesz küldte. Az nem ugyanaz.
Hát Debreceni József is fideszes ember volt, egy nyugodtan mondhatom, és hát olyan könyvek írt Orbán Viktor, hogy minden embernek ajánlanám, hogy olvassa el
MDF-es volt, de Orbán Viktornak
világosan jó világvitelő volt, de egy nagyon kemény, jobboldali érzelmű ember, akkor mondanám inkább.
Így van.
Hát ő is azért. Hát akkor örülök, hogy ezt így látja, és akkor igyekszünk megnyugodni, hogy mi továbbra is megyünk ki. Nem is tüntetés nevezem, hanem inkább egy ilyen szimpatikus találkozásnak, hogy mert azért, ha ez az ember csalódás okozna nekünk ennek a pár százezer embernek, aki oda megy, azért ez nagyon kellemetlen lenne. Hogyne, mi a véleménye?
Abszolút. Nekünk is kellemetlen lenne, de neki is kellemetlen lenne, az véget vetne a politikai ambícióinak is. Nyilván ő se akar csalódást okozni, és mondom, nyugodjon meg, nem küldték, de azért jobboldali, ezt meg ne felejtsük el. De hát lehet egy demokráciában, az ember lehet jobboldali is, ha demokráciát csinál, akar, és a szétvert demokráciát megpróbálja helyreállítani. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár. Szervusz, Gyuri.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Bár egy petícióban is felszólították Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy ne mondjon ma beszédet a holokauszt emléknapján az országgyűlés épületében, de hát ő ezt figyelmen kívül hagyta és elmondta a beszédét, de ezúttal tulajdonképpen először valamilyen módon mégiscsak hajlandó volt foglalkozni apja nemzeti szocialista múltjával, igaz, ezt nem mondta ki, de azért talán egy kicsikét visszavonulót fújt ahhoz képest, amit néhány héttel ezelőtt egy nyilatkozatában megengedett magának, hogy ilyen méltatlan támadásokkal nem hajlandó foglalkozni. Most hajlandó volt, de mennyire, hogyan, és ez mennyire kielégítő, ezt kérdezem tőled.
Igen, hát én úgy
úgy gondolom, hogy jobban tette volna, hogyha hallgatsz a petícióra, ugyanis ez a beszéd, ez rosszkor, rossz helyen és rosszul hangzott el. És próbálom akkor itt most csokorba venni mindazt, amit ismerünk a beszédről. Úgy tudom, hogy még egészében nem olvasható a beszéd, különböző hírportálokon részleteket lehetett olvasni, úgyhogy én ennek alapján próbálok tájékozódni. Hát először is, ugye, hadd mondjam, azt legyen ez a beszélgetésünk mottója, 19. századi filozófus Kierkegaard mondta azt, hogy a bűn hangulata a komolyság. Ezt az eseményt csak komolyan lehet, vagy lehetett volna venni, ehelyett valami egészen más történt. Először is ez a beszéd, ez tele volt lózungokkal, ilyen konyhafilozófiai megállapításokkal, amiket akár egy biztosító társaságnak a közgyűlésén, vagy mit tudom én, a 8. B-osztály főnöki óráján is elmondhatott volna. Az emberiség feladata, békés egymás mellett élés, hát Dodener-olandjak, miért fordul egymástok az emberiség újra és újra? Rögtön megjegyzem, hogy itt nem erről van szó, hogy az emberiség egymásnak fordult volna a holokauszt idején, szó nincs erről, egymásnak fordulhat a politikában, a köznapi bűnözésben, stb. Itt az történt a holokauszt esetében, hogy a civilizációval, a zsidó-keresztény alapszerződéssel fordultak szembe, azzal az alapszerződéssel, amit az emberiség, vagy a zsidó-keresztény hagyomány legalábbis, a civilizált világ a két kőtáblával kapott meg, amiből megtudjuk egy életre, hogy kik a káinok, a hóérok, a bűnözők, és kik az áldozatok, az ábelek, és ezeket nem lehet összekeverni. Ezzel a szerződéssel fordultak szembe. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyik ember a másikkal, meg népekkel, stb. Egymás iránti tisztelet, mások igazságának elfogadása, ilyeneket mondott, vagy azt, hogy Szent Istvánra és Deák Ferencre tekintve ember szeretettel és Isten hittel szívünkben növeljük embertársaink tiszteletét. Hagyjuk ezt az Isten hit fogalmat. Fogalmam sincs, hogy az áldozatok között mennyi volt a hívő és a nem hívő, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy mennyi volt a hívő és az elkövető, a hóhérok, a gyilkosok között. Szóval ezek rossz hivatkozások. Azt mondja, menjünk még picit...
De eleve ez a szembefordulás, ugye ez a fogalom nem szembefordulás volt, milliókat írtottak ki a származásuk miatt. Ez
6
egészen,
millió ember, ebből nagyjából az egy tizede 600 ezer magyar áldozat, ipari körülmények között az endlőzunga teljes megsemmisítés vezérszava alatt, tehát itt nem arról van szó, hogy emberek egymás ellen fordultak. Aztán azt mondja az államfő, hogy az ember mint olyan szent, hogy micsoda. A szent, héberül kádos, hagios görögül, sanctus latinul, egy kötött, szigorúan kötött fogalom, ez a szent, ez azt jelenti, hogy a tökéletességet jelenti. Istent elérték azok az emberek. Isten roppant közelségben van ezekhez az emberekhez. Isten nyilvánul meg a szentekben. Az ember nem szent, éppen ez a lényeg. Az ember profán, létező, tele bűnnel. Az egész, ha már itt a hitről beszél, Isten hitről az államfő, olvass fel egyszer a Bibliát, mindkét a részét, az Új Testamentumot és az Új Testamentumot egyaránt, tele van bűnnel az ember. Ez a probléma. Éppen ez az érdekes. Csak megjegyzem, ha már politikusról van szó, az amerikai alapító atyák, pont akik mind hívő emberek voltak, keresztény emberek voltak, pont azért találták ki a fékek és ellensúlyok rendszerét, mert abból indultak ki, hogy az ember bűnre hajlamos, bűnre képes, és ezt kell valahogy megállítani. Aztán menjünk tovább. Azt mondja egy helyen a beszédében az államfő, hogy ugye az apja 40 éve halott, nem tudta őt kikérdezni, így valahogy így fogalmazott, abból tudott csak ítélkezni, ahogy őt korábban megismerte. Na most ez megint milyen állítás? Az a helyzet, ahogy említetted a felvezetőben is, pár héttel ezelőtt nemtelen támadásnak nevezte azt, amikor 4 történész, és akkor nevezzük már meg őket, mert hiszen őket gyalázta Sőjog Tamás, akkor Karcsai Lászlóról van szó, Ungvári Krisztiánról van szó, Eszes Beáta kutatóról van szó, és Gergely Annáról. ők kimutatták dokumentumok alapján, hogy azt, amit a hazugságaival el akar fedni, vagy takarni, Sülyök Tamás, tehát egy napja igenis náci múlttal rendelkezik, egy náci pártnak volt a megyei vezetője, és a többi, és a többi. Na most, ha ő azt, egyszer ez elhangzott, ezt mondta, ugye, akkor most azt kellett volna mondania, hogy bocsánatot kér ezektől a történészektől. A történettudomány ugyanis tudomány, feltéve, hogyha nem úgy használják, ahogy egyébként a regnáló hatalom használja a történészeknek egy részét, akiket eleve megbíznak különböző feladatokkal, tehát mintegy a saját hatalmuknak a múltbeli alátámasztására használják eszközként. Tehát egyébként, ha nem így működnek a történészek, akkor az egy tudomány, ezért van a történész. Tehát ő, ha nem tanult, és belátom, nem tudhatta meg esetleg az apjától az igazságot, de a történészektől megtudta. Akkor viszont a történészeket ne nevezze nemtelen támadóknak, a nemtelennek a szinonimája az, hogy hitvány. Hát
valami, meg való, ezek
hogy...
után tőlük is bocsánatot kellett volna kérnie nyilván, abszolút. De és a közvéleménytől minden... is, hogy sajnos ő éppen azért, mert nem tudott az apja múltjáról, ezt el tudjuk fogadni, ez valószínűleg igaz, de mégiscsak azokat a hazug családi legendákat tette közzé és nyilvánossá, és most ezért bocsánatot illet volna kérni. Ehelyett még most is, bocsáss meg, még most is ebben a beszédben is azt mondta, hogy hát még 45-ben az apja szembesülhetett azzal a rémséggel, amit a holokauszt jelentett, és egy világ dőlhetett össze benne. Igen? És ezek vagy után nem. Olyan családi legendák éltek tovább, hogy összedőlt benne a világ, és ezért ő halálra volt ítélve a népbíróság által, és papírok nélkül menekült, bujkált 10 évig, mert összedőlt benne egy világ. Szóval, mintha még most sem venné erről tudomásul beszélek. A valóságot.
Erről beszélek. És különösképpen, az teljesen természetes dolog, ez mindannyiunkkal megtörténhet, ez az eset, amikor szembesülünk a szeretteink, családtagjaink múltjával, és ott mondjuk olyan dolgok derülnek ki, amelyek számunkra a legváratlanabbak. Igen, ez fájdalmat jelent, ez súlyos lelki terhet jelent. De egy közéleti személynél, és azért ne feledkezzünk el, itt a legfőbb közjogi méltóságról beszélgetünk ebben a pillanatban, ezeket épp úgy kell vállalnia, hiszen ő maga mondja azt, és egyébként szemforgató módon mondja, hogy a múlt, ugye a múlthoz hasonló bűnök nem ismétlődhetnek, igen ám, de ahhoz, hogy ne ismétlődjenek, ahhoz meg kell tennünk, még ha kínos, kellemetlen, fájdalmas, lelki teher, akkor is meg kell tenni a szembenézést, ha a saját családunkról van szó, és pláne még egyszer mondom, ha én vagyok az alkotmányosság legfőbb őre, mert ez példaértékű, ezt meg kell tenni, és nem gyalázni azokat a történészeket, akik elvégezték azt a kutatást, ami részben a munkájuk, részben pedig, ami ellent mond mindannak, amit ez az ember eddig mondott. És hadd idézem itt egyébként, tehát amikor azt mondja, hogy a múlthoz hasonló bűnök nem ismétlődhetnek, fejti ki a nagy vágyát Sülyök Tamás, és közben ő sem tesz azért, hogy ne ismétlődjenek. Ugye Santayana, George Santayana, híres neves amerikai filozófus, író, költő mondta azt, hogy viszont éppen az, aki nem szembesül a saját múltjával, elbújik a saját múltja elő, az arra ítéltetett, hogy a múltját újra élje át. Hát ezért kell megtenni, és nem tette meg. És akkor még egy dolgot hadd mondjak, amit én fontosnak tartok. Tehát én ízléstelennek tartom. Elképesztő kegyeletsértésnek tartom azt, hogy erre a beszédre a holokauszt magyar áldozatainak emlékű ülésén került sor. Ezt a beszédet neki korábban, ezt megelőzően kellett volna elmondani, mondom úgy, hogy elnézést kér a történészektől, és kimondja azt, ami kiderült a családjával kapcsolatosan, kimondja az igazságot, köszönje meg a történészeknek, hogy ők most már a legendáriumból kivezették az igazság birodalmában, még akkor is, hogyha az fájdalmas. De itt nem lett volna szabad erről beszélni. Itt ne a saját családjáról, a családja visel dolgairól, a apjáról beszéljen. Itt 600 ezer magyar áldozat emlékülése volt ez. Itt azokról kellett volna beszélni. Tehát ezt korábban kellett volna megtenni. És nem is értem, hogy ez hogyan asszisztálhattak mindazok, akik jelen voltak ekkor a parlamenti ülésen.
Hát, tehettek volna valamit? Az ember ilyenkor már benne van egy, ha tetszik, nem nevezem milyen körben. Mondjuk így a meghívottak körében egy ilyen ünnepi, de hogy is egy ilyen borzasztó emléknapon, amikor emlékezni kell az áldozatokra, akkor valószínűleg nem lehet semmi olyat mondani, amitől a köztársasági elnök kényelmetlenül érzi magát. Előtte lehet, utána lehet, de akkor nem.
Kötelesség, nem is lehet, kötelesség lett volna, és ha már itt tetted fel a kérdést, akkor erre is hadd válaszoljak. Lehetett volna nem elmenni. Tudnék, talán azt is érdemes tudni, hogy mi történt. Egyebek között az történt, hogy egy 87 éves hölgy, aki holokauszt túlélő, tehát képzeljük csak el, 6-7 éves kislányként élte meg, és szerencsére élte túl a holokauszt förtelmét. Őt meghívták erre az ülésre, erre az emlékülésre. A hölgy azonban jelezte talán a miniszterelnöki kabinetirodának, hogy ő nem szeretne ott lenni az elnök beszéde alatt, utána jönne be a terembe. Ami után letiltották őt, hogy jelen legyen. Tehát az egyetlen hiteles szemét, holokauszt túlélőt, ő nem lehetett jelen, ám de az eddig össze-vissza hazudozó, csupa közhelyet összehordó, és a dolog lényegét még mindig nem értő Súlyog Tamás államfő vezető beszédének tapsolt a publikum.
Köszönöm szépen, Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár, szervusz!
Én is köszönöm az érdeklődést, minden jót, viszonthallásra!
Megbeszéljük! Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Egy új fejlemény a brüsszeli szélsőjobboldali konferencia megakadályozása körül. Ugye ez az, amit a Matthias Corvinus kollégium szervezett a belga fővárosban. Két helyszínről kitessékelték őket, pontosabban nem engedték be őket oda, aztán találtak egy harmadikat, el is kezdték a konferenciát, de két órán később megjelent a belga rendőrség, és szélsőséges csoportok akcióinak veszélyére hivatkozva nem engedélyezték a folytatást. Orbán Viktor pedig most úgy reagált, hogy utoljára 88-ban a kommunisták akartak így elhallgattatni. Úgyhogy most talán felszabadítja Brüsszelt, hát ha nem most, akkor június 9-én. Na hát akkor egy betelefonálóval beszéljünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Richard vagyok.
Parancsoljon!
Eredetileg a ön szombati cikkéhez akartam hozzászólni a Népszavában. Tehát ugye ez az aktuális mai történet, ez valami egészen elképesztő. Tehát én egyébként úgy gondolom, hogy aki most nem tiltakozik, az soha többet ne vegyen a szájáról olyan szavakat, mint hogy autokrácia, meg hasonló.
Most melyik, mire gondol, hogy mi miatt kellene tiltakozni?
Hát ez a mostani, tehát...
De mostani mi?
A brüsszeli.
Hát ja, ez a brüsszeli.
Ami történt. Tehát én azt gondolom, hogy ez valami olyan szinten elképesztő, most függetlenül attól, hogy egyébként mit gondolunk a NER-ről, mert én még egyszer sem szavaztam a Fideszre, de én azt gondolom, hogy szerintem itt most 100 000-nek kéne megindulni a belga követség elé.
Gondolja? Hát nézze, itt az az indok, hogy szélső baloldali csoportok szervezkedtek, hogy megakadályozzák ennek a konferenciának a lezajlását, vagy megtartását, és miután nem értesítették időben a hatóságokat, pontosabban nem lehetett tudni, hogy hol rendezik meg, az utolsó pillanatban vitték át egy harmadik helyre, ezért már nem lehetett megszervezni a védelmet. Nem tudom pontosan, mi az indok, mi az ok, nekem sem tetszik a dolog, mert miért ne lehetne akár egy szélsőjobboldali konferenciát is megrendezni a világon, világon bárhol, hogyha ez nem erőszakos, megtörténhetett volna, Orbán Viktor is beszélhetett volna, szóval föladták a labdát neki, ez biztos, de hát azért százezrek elindulnának a belga nagykövetséghez Budapesten, az valószínűleg egy kicsit túlméretezett reakció
volt. Jó, hát nyilván most indulatból mondtam, de hát na, tehát ez olyan súlyú, hogy és hát persze nyilván aztán ez látani fog a Fidesz eredményében majd júniusban, tehát
hát lehet, ez jó igen, azért, igen, én nekem is eszembe jutott ez. Nekem is eszembe jutott ez, hogy ezt nagyon könnyen föl lehet használni, hogy lám ilyen ez a Brüsszel, lám ilyen ez az Európa, lám csak mit tudjuk megvédeni a szabadságunkat. Szóval, minthogyha tálcán nyújtanának neki egy választási érvet, vagy egy választási jelszót, meg egy választási témát. Már annyi mindennel beszorították a Fideszt az elmúlt hetekben, és erre kínálkozik egy kitörési lehetőség. Hát minket akarnak megfojtani ezek ott?
Hát igen, lehet, hogy egyébként a Orbánnak az ügynökei voltak a belga rendőrségben, mert...
lehet. Igen, elég, és nem is látok igazán példát erre, sem Belgiumban, sem más nyugat-európai országban. Nem szeretik a szélső jobboldaliakat, sok országban ez igaz, de ettől még összegyűlhetnek és beszélhetnek, nem csak zárt helyen, hanem az utcán is. Egyszerűen nem igazán értem, nem látok bele, engem meglepetésként ért. Az is, hogy az előző két helyről elküldték őket, pedig lefoglalták. Mitől féltek? Mi van akkor, hogyha Nigel Farage és egy AfD is meg Orbán Viktor beszédet mondhat? Tudjuk, hogy hasonló a véleményük. Mi a baj ezzel?
Hát meg Mateusz
Aviat is igen, beszédet mondott. Volt lengyel miniszterelnök, igen, igen. És most ráadásul azt hiszem ma délután az Európai Parlamentben fel is fognak szólalni. Hát ha ott megtehetik, miért ne tehetnék meg egy brüsszeli konferenciateremben? Úgyhogy nem értem tényleg, de mintha rendelésre jött volna olyan.
Igen. Most az önszombati cikkével kapcsolatban, tehát hogy ugye a Kövér László meg az egyre szorosabb unió, azt nem... Tehát csak az ön cikkébe olvassam ezt a kövéri nyilatkozatot, de én alapvetően én sem vagyok híve az európai föderalizmusnak.
De nem kell, erről nyugodtan lehet bárkinek, bármilyen demokratának véleménye. Nem kell ezt támogatni, van akinek ez a véleménye, hogy legyen, van akinek az a vélemény, ne legyen, csak amikor Kövér László kikéri magának és minden erővel ellene beszél, akkor a következő mondata az, hogy egyébként pedig legyen közös európai hadsereg, akkor az az érzésem, hogy nem tudja, hogy mit mond. Az egyikből ugyanis abszolút nem következik a másik, sőt annak nagyon is ellentmond. Vagy van európai föderalizmus, és akkor lehet európai hadsereg, vagy nincsen, és akkor mi a fenéről beszélünk? Akkor van hát magyar hadsereg, meg szlovák.
Európai hadsereg alatt mit értünk pontosan? Tehát, hogy szorosabb együttműködés a tagállamok haderejei között, vagy tényleg egy közös európai vezérkar?
Hát hogy lehetne közös európai hadsereg egy közös parancsnokság nélkül? Lehet, hogy annak magyar lenne a parancsnoka egyébként, ez belefér az közös európai hadseregbe. Lehetne, ahogy lengyel volt az Európai Tanács elnöke is évekig, most éppen lengyel miniszterelnök, nyugodtan lehetne magyar parancsnoka, de vagy van közös európai hadsereg, de ahhoz egy szoros európai szövetség kell, vagy ha nincs európai föderalizmus, akkor bizony nem lehet európai hadsereg, akkor külön nemzeti hadseregek kell, hogy legyenek. Mert azt közösen egy parancsnokságból kell vezényelni, és el kell dönteni, hogy hova mennek, ki ellen, mit vetnek be és mit nem, akkor nincsenek különálló nemzeti érdekek. Nem lehet, hogy szavazzunk arról, hogy most támadást indítunk-e, vagy hogy hol védekezzünk, vagy ki ellen védekezzünk, hova vezényeljük a katonákat. Hát érti, igen, hogy ez nem megy.
Van egy kis ellenmondás, viszont ez az egyre szorosabb unió, ez olyan dolog, hogy eredetileg ezt lehetne pozitívan is érteni, tehát hogy ez gyakorlatilag csak az európai nemzetek közötti békét fejezi ki.
Hát ez benne volt az eredeti, az alapító atyák alapító hát szerződésében, az egyre szorosabb egység.
Ők azt értették alatt, hogy akkor, mert hogyha viszont ezt úgy értjük, hogy akkor a nemzetállam, és nem csak a haderő, hanem minden más kártörbe is folyamatosan csak tökentjük a tagállamok hatásköreit, hát akkor a végén oda jutunk, hogy gyakorlatilag nem lesz értelmezhető az, hogy Magyarország, meg Franciaország, meg a többi.
Hát nézze, én ezt egy kicsit utópiának tartom. Annak idején ezek az alapítóhatják valami ilyenfajta Európában hittek, hogy a két világháború után csak ez mentheti meg Európát a teljes önfelszámolástól, és el is indultak egy ilyen úton, de szerintem ez a veszély nem, hogy a közeljövőben, a belátható jövőben sem fenyeget. Itt minden egyes előrelépést, mondjuk egy szorosabb egység felé, minden országnak meg kell szavaznia, és minél több ország tagja az uniónak, annál kevésbé valószínű ez, úgyhogy ez egy felfestett rémkép.
Akkor valószínűleg egy ilyen, hát ők is egy olyan utópiát képzeltek el, amiről ők is tudták, hogy akkor még nem reális rövid távon, és akkor egy ilyen évtizedek távlatában volt valami a fejükben.
Igen, hát hogy az lenne a cél, hogy tényleg legyünk európaiak, normálisak, szeressük egymást, franciák, németek, hollandok, hát lengyelek, és
szeressük egymást, az oké, csak ez az a baj, hogy akkor a belpolitikában is gyakorlatilag teljesen eljelentéktelenítjük a
De nem. Ez nem fenyeget, ez a veszély. Tudom, hogy a Fidesznek ma ez a mantrája, mondván, hogy hát most beavatkoznak itt jogállamisági kérdésekbe, az a kis probléma van, hogy leépítették a jogállamot, és az Európai Unió ezen az alapon épül föl. Ezt a fajta rendszert képviseli, ilyen vállalásokat tett országok csatlakoztak hozzá, megvannak a feltételek, Magyarország ezeket megszegte, az Unió pedig azt mondja, hogy nem akarunk beavatkozni, de tartsd magad az elfogadott elvekhez, és akkor minden rendben van.
De már most is vannak olyan témák, tehát most például itt van, most mondok valamit, halálbüntetés. Most függetlenül attól, hogy én egyébként mit gondolok a halálbüntetésről, ez még az Egyesült Államokon belül is az egyes tagállamok hatásköre.
Igen, de itt nem csak, itt ez nem,
semmi nem indokolja.
De ez nem Európai Uniós határozat vagy elhatározás volt, hanem az összes európai országé, az Európa tanácsi. Minden európai ország elfogadta ezt, azért, mert úgy gondolták, hogy ebben a mai világban ezt a büntetést talán ki kellene iktatni sok ok miatt, humanitárius és egyéb okok miatt, történelmi okok miatt, de nem, ez nem unió kérdés, az unión kívüli országokban sem fogadják el a halálbüntetést.
Hát igen, de hogyha most ugye az EU alapjogi csartájában is benne van, tudom azt, ez viszont azt jelenti, hogy ha valamelyik tagállamban viszont megválasztanak egy olyan kormány, amelyik viszont arra hatalmazná fel a saját választói, hogy visszaállítsa, akkor azt nem teheti meg.
Hát nem, tehát sok ilyen van, sok ilyen nemzetközi szerződés van, mondjuk hadifoglyokról szóló, vagy háborús nemzetközi jog, és hogyha egy ország háborúban áll, és úgy dönt, hogy hadifoglyokat nem fogok ejteni, hanem mindenkit kivégzek, akit elfogok, akkor ezt valószínűleg azt mondhatja az ember, hát miért ne tehetné meg, ha megválasztottuk azt a kormányt, akkor végezze ki az elfogott hadifoglyokat, de vannak nemzetközi szerződések. És ezeket az államok, ha csatlakoznak hozzájuk, be kell, hogy tartsák. Ez van a halálbüntetéssel kapcsolatban is.
Hát, igen.
Tehát nincs abszolút szuverenitás, ezt akarom mondani. Mindenki, az egyes ember is korlátozza a saját szuverenitását, és az államok is korlátozzák, mert függünk egymástól. Jó, köszönöm szépen.
Úgy látom, hogy egy kicsit túl átestünk arra a lónak az oldalára, hogy olyan hatáskörök is. Egyébként én a Súlyog Tamás megfogalmazásával is egyetértek, hogy tulajdonképpen mi hatásköröket ruházunk az EU-ra.
Igen, ezt Orbán Viktor is így gondolta, hogy hatásköröket kell átruházni. Ezzel a ilyen feltételekkel fogadta el az uniós csatlakozást, ezen az alapon tárgyalta meg az uniós csatlakozás feltételeit.
Hát nem mindegy, hogy mennyit.
De tudatában volt mindannak, amit mi feladtunk, hogy azokat a bizonyos kérdéseket, amelyekben közös uniós döntéshozatal van, elfogadja. És aztán...
Hát a kérdés, hogy nem erőltetnek-e bele a... Tehát, hogy nem értelmezik-e kiterjesztőbben a...
Erről mindig lehet, erről lehet vitatkozni.
Mint amit akkor értelmezték, amikor csatlakoztunk.
Hát erről lehet vitatkozni, lehet. Még az is lehet, hogy egyik másik kérdésben Orbánnak van igaza, vagy a hozzá hasonló véleményen lévőknek. Az a lényeg viszont, hogy nincs abszolút szuverenitás, és Magyarország, mint az unió tagja, feladta szuverenitásának egy bizonyos részét. Ezzel Orbán Viktor is tisztában volt, és mindenki más is. Hogy aztán föladjon-e többet, ezzel lehet vitatkozni. Köszönöm szépen még egyszer, viszonthallásra. És a vonalban itt van Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, és az ellenzék 12. kerületi polgármester jelöltje. Szervusz!
Üdvözlöm, Bolgár úr, sziasztok!
Húha! Azt hittem, hogy most ünnepélyesen áttérünk a magázásra, de hát lehet, hogy lehet, hogyha belőled polgármester lesz, akkor ünnepélyesen áttérünk valóban. Na, de először is gratulálok, egyrészt azért, mert sikerült lebonyolítani ezt az előválasztást nagy részvétellel, és ezen belül pedig minden megfigyelő és minden hozzáértő számára váratlan fölénnyel győztél ezen az előválasztáson. Szerinted miért?
Hát egyrészt köszönöm szépen. Nekem volt egy nagy előnyöm azért a többi jelölthöz képest, hogy én itt a nem számoltam ezt, hogy hány emberekkel kerültem kapcsolatba az elmúlt 5 évben, de azért a szám biztos nagyobb, mint 1000 vagy 2000, azért, mert vagy megkerestek minket valamilyen ügye, amivel tudtunk foglalkozni, vagy éppen mi tudtunk nekik segíteni. Rengetegen önkénteskedtek nálunk, amikor a szociális területen csináltunk dolgokat, vagy éppen városfelújítás területén, és hát úgy tűnik, ez helyben azért számít, és akkor értékelik az emberek.
És akkor most mi lesz? Ilyenkor vannak babérok, és meg lehet nyugodni, hogy azok már megvannak, vagy éppen most kezdődik a tánc, és naponta mindenki kap egy ingyen sört, vagy a passzivisták minden nap betömnek egy kátyút. Mi a feladat a következő hetekben?
Hát nyilván az, hogy akkor majd akkor júniusban legyőzni a Fideszt. Én azt gondolom, hogy itt 2024-ben egy budai kerületben azért ez megugorható dolog, ismerjük, milyen a Fidesz kommunikációja, hát nem egy olyan kerületnek szól, ahol mondjuk diplomásabb lakosság, nem tudom, 65%-a. Van a programelemekből több egyébként, amit még részletesebben ki szeretnénk dolgozni, meg bemutatni, illetve hát amiket ezekből meg lehet valósítani, akár már most, azokat meg el is kezdenénk megcsinálni.
Ez a kétharmados diplomás többség a kerületben, ez a valós szám, ezt tényleg tudjuk? Tudjátok?
60 fölött van most, ez egy pár évvel ezelőtti adat, de már akkor is 60 fölött volt, uh-huh. Igen, most nem tudom a teljesen pontos számot. Igen. Szóval itt ez a migránsozás, meg a óvodába, a LMBTQ, meg a háborúpártiság, szóval amikkel a Fidesz szokott foglalkozni, az nem vagyok benne biztos, hogy működik ebben a kerületben, meg egyébként itt a nyilvánosság is azért annyiban más, hogy szerintem mi el tudunk jutni a kerületiek nagy részéhez a saját területeinken gyakorlatilag. Itt nem tudom, a idősek is neteznek, vagy hogy fogalmazzak, szóval ez szerintem csinálható. Uh-huh.
Az, amikor az elmúlt években kerületi önkormányzati képviselőként találkoztál 1-2 ezer emberrel legalább, akkor ezek ismereteid, tapasztalataid szerint főleg diplomások voltak, vagy ilyenek is, olyanok is, és azt akarom ebből megtudni, hogy milyen körben néznek rád különös reménnyel, vagy milyen körben fogadják jó szívvel a te megjelenésedet és nagyon különleges politikai hozzáállásodat. Kiknek szimpatikus ez elsősorban?
Nem gondolom, hogy ez annyira végzettségfüggő egyébként. Itt inkább az, hogy két dolog, hogy nagyon sok szempontból itt megállt az idő ebben a kerületben. Szóval azok a pont, ami egy polgármester dolga lett volna egyébként, hogy valamit változtasson, hogy újításokat bevezessen, arról nem tudok beszámolni, hogy történtek volna ilyenek az elmúlt évben. Nem tudom, mondok egy példát, azért a lakó bevonásának, a részvételiségnek ma már azért egy kicsit
jobb és kifinomultabb és hatékonyabb módjai vannak, mint az, hogy évente tartunk egy közmeghallgatást, ahol kiül a polgármester, és akkor aki hangosabban kiabál, az éppen mond neki valamit. A másik része, hogy amit pedig csinált az önkormányzat, az meg nagyon sok embert zavar. Akár most, ahogy a pénzek elúszkáltak, mert ugye nem volt itt verseny igazából a közbeszerzéseken, vagy akár az ingatlan értékesítéseknél, vagy akár a civil szervezetek támogatásánál, azt sem szeretik az emberek, ahogy az építkezésekhez viszonyult az önkormányzat, és sok esetben valóban támogatólag működött közre abban, hogy többet és nagyobbat lehessen építeni jellemzően NERV-hez köthető figuráknak. Ezek ellen pedig tudunk tenni, és én azt látom, hogy ez fontos az embereknek. És még egy dolog talán, hogy amit nagyon szintén elhanyagolt itt az önkormányzat, hogy ez egy olyan kerület, ahol azt a tényleg pár száz rászoruló családot kb. Önként és dalolva is nagyon szívesen megsegíteni a kerület gazdagabb része, és ennek meg lehet teremteni a kereteit, hogy ez hogyan működjön. Ugyanígy azzal sem foglalkoztak, hogy mondjuk olyan közösségi tereket hozzanak létre, ami nem ez a hagyományos, nagyon klasszikus polgári, hanem ahol mondjuk a fiatalok meg tudják ismerni egymást, mert nálam ilyenek sincsenek a kerületben. Vagy azt gondolom, hogy inkább ez, hogy egyrészt nem sok mindent csináltak, amit csináltak, abban pedig nem volt sok köszönet.
Hogy fogsz kampányolni a következő hetekben? Fórumokat tartasz, hagyományos politikai eszközöket, módszereket használsz, vagy valami speciális kutyapártit?
Hát azt mindenképpen szeretném mutatni, egyrészt majd a jelölteket ugye részletesebben, meg hát hogy a programnak bizonyos elemeit részletesebben. És mondom, tehát ma már például a Marietta csinált nekünk ilyen közösségi programalkotásos eseményt, ilyen kétnaposat.
Ő az európai listátok vezetője.
Igen. És ennek láttam egy részét legalábbis. És hát tényleg,
azt mondd meg nekem, fontos, hogy hogy ejtik a vezeték nevét.
Lé
Marietta, jó.
Lé, igen. Így, és ott ezt láttam, hogy ott tényleg lehet csinálni úgy ezeket, hogy tehát nem ez a klasszik lakossági fórum, hogy mondom, ki áll a politikus, leülnek 20-an, és akkor nem tudom, kérdeznek, ő megválaszol, hanem mennek körbe a témák, az emberek tényleg ötletelnek, mindenki aktívan részt vesz, kijönnek belőle dolgok, tehát szerintem ebbe az irányba kell elmenni, és nem a hagyományos lakossági fórumok területén.
Uh-huh. A megállapodás az ellenzéki pártok között úgy szól, hogy 8 egyéni körzetben indíthat a kutyapárt jelöltet, 2 a DK, 2 a Momentum. Hát gondolom, ezek e pillanatig még nagyobb ellenzéki pártok, minden esetre parlamenti pártok nem nagyon boldogak attól, hogy itt kutyapárti fölény van, legalábbis ebben a kerületben, de azért az együttműködés az őszinte megvan és meg lesz?
Hát ugye az a helyzet, hogy itt ez is kicsit félrement a magyar politikába szerintem, mert ha jól tudom, ilyenkor arról szoktak a pártok tárgyalni, hogy kik legyenek a cégvezetők, meg a bizottsági tagok, ugye, meg a felügyelő bizottságiek, meg a stb. Szóval nálunk ilyen nem lesz. Aki szeretne dolgozni, az meg fogja kapni a lehetőséget, hogy akkor csinálja, amit szeretne, hogyha értelmes dolgot szeretne, de nem fogunk alapból pártoknak, nem tudom, pozíciókat osztogatni. Egyébként annyiban könnyű is a helyzet, hogy itt például a bizottsági helyeknek a elosztása az jelenleg is arányos. Tehát, hogy ahány képviselője van valakinek, annak arányában van bizottsági helye, ez szerintem oké és korrekt. A cégvezetőket egyébként meg fogjuk pályáztatni nyilvánosan. Ebből a szempontból még szerencsés is egyébként, ugye, hogy most lesz 4 hónap a választás és a beiktatás között, tehát ezekre bőven van idő. Úgyhogy én tényleg nagyon szívesen látok a mellettékből is mindenkit, aki szeretne dolgozni, aki meg csak ilyen pozíciókat szeretne, amiért pénzt kap attól meg, tőlem túl sok mindent.
Te szívesen látod őket, és ők szívesen dolgoznak veled? Mit érzem?
Hát én azt gondolom, hogy van pár ember itt, aki azért már az elmúlt években is valóban dolgozott az ellenzék soraiból. Én gondolom, hogy velük lehet. Hát akik meg eddig se csináltak semmit, attól én túl sokat nem várok, bevallom így ebből a szempontból. De tényleg azt mondom, tehát ez nem olyan lesz, mint amilyen most. Tehát hogyha valaki tényleg, szerintem lehet fideszes is. Tehát ha neki van egy értelmes projektje, amit munkával az elejétől a végéig meg akar csinálni, és ez jó a kerületnek, és nem tudom, kerül 4 millió forintba, és mondjuk van erre pénz, akkor mi azt támogatni fogjuk. Tehát én itt abszolút szeretnék felülemelkedni ezen a ezen a klasszik magyar pártos meg pozíció logikán, aki dolgozni akar, az valóban fog tudni.
A saját eddigi életviteleden felül tudsz emelkedni? Szóval azt akarom csak kérdezni, hogy hát egész más nyilván egy úgynevezett viccpárt egyik vezetőjeként élni, dolgozni, működni, még akkor is, ha önkormányzati képviselő voltál az elmúlt 4,5 évben, mint mondjuk egy kerület, méghozzá egy elég reprezentatív, erős budai kerület polgármestereként. Szóval megváltozik a mindennapi életed? Készülsz erre?
Hát valamilyen szinten bizonyára, de hogy mondjam, én azért így is egy viszonylag nagy szervezetnek vagyok a vezetője, azért elég sok éve is így is ezzel telik minden napom. Mondanám, hogy reggeltől estig, de inkább úgy fogalmazok, hogy déltől éjfélig. Valóban, tehát az, hogy jelenleg ilyen 8-9 órás kezdete van a testületi üléseknek, az persze az tartatatlan, és nyilván majd egy kicsit hátrébb kell vinni, de egyébként szerintem olyan hatalmas változás nem lesz. Nyilván én foglalkozom kell azért a párttal is továbbra is, meg hát azért ugye én olyan helyen leszek a fővárosi listánkon, ahol azért eséllyel bekerülök a budapesti közgyűlésbe is. Úgyhogy most eddig csak 2 nap kellett volna minden nap, most majd kell 4 vagy 5 vagy ilyesmi.
Vagy 8? Nem gondolkodsz? Na, ez. Még egy dolgot, hogy hát megjelent a magyar politikai életben egy üstökös, Magyar Péternek hívják, ő még nem keresett téged?
Hát igazából véletlenül találkoztunk a Partizánban, mert egymás után jöttünk, és akkor mondta, hogy majd kávézzunk valamikor, csak aztán nekem elég sok dolgom volt, meg ahogy látom, neki is elég sok dolga volt, úgyhogy ez egyelőre elmaradt. Nem gondolom, hogy most itt ilyen politikai együttműködés szóba jönne, így egymás között, de hát eddig nem volt olyan kerületi, akinek nem mondtam, hogy ne kávézzunk, amikor szeretett volna, úgyhogy vele sem fogok itt tenni.
De hogyha a kutyapárt is bejut, nem csak a fővárosi közgyűlésbe, hanem mondjuk az Európai Parlamentbe, meg Magyar Péter pártja is bejut az Európai Parlamentbe, akkor előbb-utóbb valamiféle politikai kávézás csak lesz, nem?
Bizonyára azért nagyon nehéz el az egészről mit mondani, és igazából csak közhelyeket tudok, mert egyrészt az ember nyilván örül annak, hogy van valaki, aki ki tud vinni mondjuk ilyen hatalmas tömeget a kormány ellenes tüntetésre, vagy akár neten olyan eléréssel tudja őket szidni, ahogy csinálja. Ez éve egy tök jó dolog. Én tényleg nagyon szívesen mondok véleményt Magyar Péterről, csak mondjuk egy 1/2 év múlva szeretnék, mert én tényleg az alapján igyekszem megítélni az embereket, hogy mit tettek. És azért ez itt majd, hogy ez könnyebb lesz, amikor valóban kiderül, hogy akkor ugye egy párt, de ezt már talán beszéltük is, tehát egy pártba, ugye ezt így mondhatom, hogy tényleg az a nehézség, hogy egy párt az rengeteg ember. És mindenki tud 5 jó fejembert, meg 10 megbízhatót, meg 20-at, aki nem lop, meg dolgozik. Itt az a kérdés, hogy fel tud-e építeni egy sok száz, sok ezer fő szervezetet jó emberekből, ráadásul ugye azzal a kritériummal, ahogy hallani tőle, aki ugye hát nem vettek részt eddig a magyar politikában, legalábbis bizonyos szint fölött nem. Én egyébként drukkolok, tehát ha bárki ezt össze tudja hozni, az tök jó dolog. Eddig szerintem jól áll, bár most ugye furcsákat mondott már itt Oroszország kapcsán, de hát ez az ő dolga, vagy Ukrajna kapcsán. Tényleg itt ez a nagy kérdés, hogy mondom, 3-5-10 szimpatikus embert könnyű találni, egy 1000 fő szervezet, az egy más kérdés. Meglátjuk, hogy sikerül neki. Az EP egyébként ugye pont az a választás, az egyetlen olyan választás, ahol el lehet úgy indulni, hogy nincsen szervezet. Az EP-n össze kell gyűjteni 20 000 aláírást, meg kell 3 jelölt. Nyilván ezt meg fogja csinálni Magyar Péter, ja, meg kell egy párt. Ez is sikerült neki. Egy önkormányzati választás, ez teljesen más. Akkor kell szervezet 100 városba, kell, nem tudom, nekünk most 500 jelöltünk ezt az önkormányzati választáson, pedig gyakorlatilag alig indulunk valahol. Tehát itt ez a kérdés, tudom, hogy most elkezdte, és akkor megnézi, milyen Békés megye, meg a többi, meglátjuk, mi lesz belőle. Itt tényleg a szervezetépítés az nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan fognak is sikerülni.
Hát itt most elámulva hallgattam egy tapasztalt pártvezetőt arról, hogy kell pártpolitikát csinálni, szervezni, és egyetlen vicceset sem mondtál. Azért majd néha-néha ereszel egy jó kis vicces megjegyzést, hogy elnevessük magunkat, de egészen meglepő módon alkalmazkodsz ahhoz, amit egy párt politikai tevékenysége úgy látszik megkíván, hisz ennek megvannak a maga szabályai, és ezek szerint akár kénytelen, akár kelletlen, akár saját jó szántatból alkalmazkodsz hozzá. Igen, itt van feladat, és azt el kell végezni. Jól látom?
Hát igyekszünk, de szerintem mi tényleg mindig ezt próbáltuk. Tehát amikor én önkormányzati képviselő lettem, én tényleg nem viccelődtem a testületi üléseken, mert úgy tűnt, hogy annak nincs értelme, hanem inkább mondjuk dolgozni kéne. Amikor sokan lettünk, ugye akkor lett a sok utcai akció, mert azt meg tudtuk csinálni. Ugye a Szuzi mióta a polgármester Ferencvárosban, a Döme Zsuzsanna nyilván ő is másfélét csinál. Hát ez ilyen, az ember igyekszik ahhoz alkalmazkodni, ahova éppen került, igen.
Hát akkor sok és jó munkát kívánok. Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke és az ellenzék 12. kerületi polgármester jelöltje. Szervusz, minden jót!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat! Hát úgy látszik, a kutyapárt is komolyodik.
Igen, egyértelműen.
Akkor azt gondolom, hogy nekünk is kellene komolyodni, és már régóta, körülbelül 2 évvel ezelőtt egyszer betelefonáltam, és önnel beszéltem arról, hogy nosztalgiával gondolok vissza a 90-es évek párt hierarchiájára, és az egész párt összetételre, hogy mennyiféle színe volt a magyar társadalomnak, és aztán ez hogy silányult el úgynevezett bal, meg úgynevezett jobboldali szervezetekké, és nekem van 3 gyermekem, és én keresztény konzervatív nevelést adtam nekik, én magam is abban részesültem, de ennek most ne legyen jelentősége, de attól féltem, hogy meg fogom tőlük egyszer kapni, hogy apa, ti ezt a rendszerváltást elrontották. És az az igazság, hogy megkaptam. A Magyar Péter jelenség viszont erre adhat egy gyógyírt és egy lehetőséget, hogy ezek a kiábrándult fiatalok, akik akár a konzervatív oldalról ábrándultak ki, akár a bal oldalról, mert mindkettőre bőven volt indok és lehetőség az elmúlt másfél évtizedben, vagy akár az elmúlt 2 évtizedben, vagy akár az elmúlt 3 évtizedben, hogy ezek most kapjanak egy lehetőséget. Itt Magyar Péter személye szinte lényegtelen. És ezt ő maga is egyébként megfogalmazta, hallgattam azt a beszélgetést, amit önnel folytatott. Ő maga is nagyjából elmondta ezt, hogy most igen, őt most fölkapták, mindegy miért, hogy most összeveszett a feleségével, bosszút akar állni rajta, vagy ez teljesen lényegtelen. De egy olyan személyiség, aki azért valamennyire belelátott a rendszerbe, ami most átszövi az egész társadalmat, sok mindent tud, még hogyha nem is hozza, vagy hozhatja nyilvánosságra, és reményt ad a fiataloknak, és sokan támadják, hogy az időseket ugye nem preferálja eléggé, csak fiatalok felé fordul. Hát azért maradjunk annyiba, hogy a mi generációnk rontotta el ezt a rendszerváltást, ha a fiatalok így ítélik meg, hogy elrontottuk, már pedig a nagy többségük úgy ítéli meg, hiszen egy részük ugye külföldre távozott, jelentős részük, több 100 000 ember, az én megítélésem szerint a nem regisztráltakkal együtt körülbelül 1 millió ember ér külföldön, és azoknak legalább a fele, ha nem több, 40 alatti, de mindenképpen 50 alatti, tehát még mindig viszonylag fiataloknak mondhatok. Ezeknek ez egy reménysugár, és szeretnének ám ők is hazajönni Magyarországra, mert a honvágy mindenkit kínoz, az emberek nagy többségét kínozza, és ez egy lehetőséget ad, még akkor is, hogyha nem értünk mindenben egyet. Én sem értek el, most ugye, amíg bekapcsoltak, hallottam a beszélgetést. Igen, ez az orosz-ukrán féle sztori, ez talán nem fogalmazta meg jól, nem volt eléggé átgondolt a kijelentése. Azért ez persze ez megosztja egy kicsit a társadalmat, ez a megítélés, vagy az ő köreit is megosztja. Én magam is teljesen egyetértek azzal, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, és ez egy aljas dolog volt. Az oroszoknak egyébként minden eszközük meg lett volna ahhoz, hogy fegyverropogás nélkül is elérjék a céljaikat, nem feltétlenül területi szinten, hanem diplomáciai szinten. De ez lényegtelen. Tehát a reménységet azt nem szabad elvenni a fiataloktól, hiszen azért végül is most az ő világuk jön, és nekik meg kell adni a felnőtté válás lehetőségét, hogy nem elég megszerezni egy hatalmat, hanem azt meg is kell tudni tartani egyrészt, és kell tudni működtetni egy országot, és ez a fiatal generáció, ez most egyáltalán nincs erre rá kényszerítve, ő sem magát nem kényszerítette rá, mert apátiába süllyed. Ez most egy reménység.
Igen, hát nem csak a fiatalok estek apátiába, hanem a középnemzedék, meg az idősebbek is úgy látszott már, hát hogy mi már minden változtathatatlan.
Ilyet ugye az előző rendszerbe éltünk át, hogy na ennek se lesz vége. Na most a másik, amit szerettem volna mondani, hogy hát azért ne gondoljuk azt, hogy az MSZNP hatalma az a belső feszültségek nélkül megdőlt volna. Bocsánat, nemzetközi feszültségek is voltak, és ugye gazdasági nehézségek is, amit megdöntötték ezt az egész rendszert. De végül is belülről kezdődött el a bomlás, és ennek a bomlási folyamatnak nem szabad gátat vetni, hanem örülni kell annak, hogy ez egyáltalán létrejött.
Hogy a Fideszben nem is létezik ilyen. Igen, én is így gondolom. Miért
és
gondoljuk
nem az ideológiát
azt, hogy
kell keresni, persze. És én tudom, hogy neki megy a DK-nak, meg mit tudom én, és ezt a rádiót jelentős részben ugye azért baloldali szimpatizánsok hallgatják, bár tudom, hogy mások is, köztük én is, nem azt mondom, hogy rendszeresen, de sokszor meghallgatom, különösen, hogyha a hírekre vagyok kíváncsi, mert ugye általában máshonnan hírekhez nem lehet hozzájutni, hát esetleg az interneten keresztül. Tehát a lényeg az, hogy ezt a jelenséget, ezt mindenképpen támogatni kell, mert a végső cél első körben úgy sem érhető el, tehát ennek a politikai rendszernek a beágyazódása nagyon erős, tehát azonnal nem lehet leváltani a Fideszt, annak meg kell gyengülni, ha már lemegy kétharmad alá, akkor már sok mindent lehet tenni, és így tovább, ez egy folyamat, lehet, hogy egy évtizedes folyamat is lesz, nem tudjuk, de nem szabad gátat vetni. De most még egy jelenség van, amiről szeretnék beszélni néhány mondatban, hát ugye a Gyurcsány jelenség. Ezt tudomásul kell venni, hogy a demokratikus koalíció, aki szimpatizál vele, az nem én vagyok, de ez is lényegtelen. Mert nagyon sok mindenben egyébként még akár egyet is értek vele. De nem szavaznék rájuk. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a demokratikus koalíció létének, mert ugye a fejlődés biztosít létezést egy politikai szervezetnek. Tehát a fejlődésének mindenképpen gátja ma már Gyurcsány Ferenc, és az, ami 2006-ban történt, aminek én mondjuk azt, hogy szenvedő alanya voltam, nem akarok itt részletekbe belemenni. Indokolatlan volt ugye az a tombolás, ami a október 23-án történt. És azért a Gyurcsány teszi felelőssé a társadalom. Lehet, hogy kicsúszott a hatalom a kezéből abban az időszakban, lehet, hogy ő irányította, teljesen mindegy. De ezt a magyar társadalom milliói nem felejtették el. És az az igazság, hogy amíg ő ott van, addig az üvegplafon is ott lesz. És amíg Gyurcsány ott van, és ebben szó szerint igazat kell, hogy adjak Magyar Péternek, akár egyet értek vele mindenben, akár nem, amíg ő ott van, addig Orbán Viktornak és a rendszerének egy tökéletes mankója és támasza van.
Igen, hát biztos, hogy... Biztos,
bocsánat, még egy dologgal hadd egészítsen ki. Az meg majdnem azt mondom, lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, de most ez jut eszembe, szinte ízléstelen volt, hogy maga elé tette a feleségét és őt tolja. Most képzeljük el fordítva a helyzetet. Orbán Viktor azt mondja, na én aztán nem szólok bele a politikai életbe, mostantól fogva a politikai életet Lévai Janikó vezeti. Hát ki hinné el?
Ugye ebben is van valami, miközben Dobrev Kláráról tudjuk, látszik, hogy egy abszolút saját jogán értelmes politikus, aki igen, felkészült, aki képes egy pártot is, vagy adott esetben egy kormányt is vezetni,
igen.
Az is óhatatlan.
Az
is óhatatlan, hogy sokaknak eszébe juthat, jó, hát a Gyurcsány már nem mer előállni, nem mer vezetni, akkor maga elé tolja a feleségét, és ha ez a látszat, akkor nehéz
akkor
újabb híveket, vagy legalábbis nehéz új híveket szerezni. Ugye?
Igen. Szóval az üvegplafon, és hogyha az üvegplafon ők nem tudják áttörni, már pedig nagyon úgy néz ki most már, Isten tudja, 15 éve, vagy nem tudom hány éve.
Hát nem, mert nagyon sokkal kisebb volt a demokratikus koalíció, de 2019-ben volt a legutóbbi európai parlamenti választás, ott törtek át, ott értek el talán 16, vagy mindegy, még több százalékot, sokat. Szereztek
és
meg.
És ugyanott vannak.
Igen, és körülbelül ugyanabban a pozícióban vannak. Hát értem én, hogy még megpróbálkoztak azzal is a 22-es vereség után, hogy hát nem ment ez az összefogás, próbáljunk egy vitathatatlanul legerősebb pártot csinálni az ellenzéki oldalon, és sokan át is pártoltak hozzájuk ellenzéki politikusok közül. Úgy látszott, mintha elindulna egy ilyen nagy mozgás.
De így is ugyanott vannak.
De, igen, de így is ugyanott vannak, tehát a dolog teljesen befagyott.
A 22-es összefogással kapcsolatban csak annyit, hogy én is azt mondom, hogy meg kellett volna én is megpróbáltam volna. Egy rövid ideig életemnek 10 évét áldoztam viszonylag aktív politikusként, nem mondom meg, hogy melyik politikai szervezetben, de lényegtelen. Ezért valamennyire belelátok a politika működésébe. Én is megpróbáltam volna az összefogást, csak én sokkal inkább kidomborítottam volna azt, hogy kérem szépen, mi most nem feltétlenül kormányzásra készülünk, hanem arra készülünk, hogy ezt a rendszert valamilyen módon átformáljuk. Mert az teljesen érthetetlen volt, hogy a úgynevezett Jobbikot, az úgynevezett szocialista pártot, az úgynevezett régi SZDSZ-es, mindenki egy kalap alá veszik, ez nem megy. De arra jó lett volna egyébként is, hogyha a társadalom elfogadja azt, hogy ezek most tulajdonképpen rendszert akarnak váltani, mert ez a rendszer már beteg. Akkor segítjük őket a rendszerváltásba, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek.
Igen, lehet, hogy ezt kellett volna a fő célnak megtenni, és akkor talán mindenki jobb szívvel szavazott volna rájuk, mondván, hogy jó, hát nem ők fognak egymást lekönyökölve kormányozni, mert az nagyon necces lenne, hanem csak egy korlátozott felhatalmazással akarnak nyerni a választáson, hogy hozzuk rendbe ezt a rendszert. Hát igen, most már túl vagyunk.
Ne vegyük el a lehetőséget attól, hogy ez a Magyar Péter jelenség úgyse fogja túlnőni magát.
Persze,
tehát ő azért úgy látszik, hogy nagyon reálisan látta az önbeszélgetésében hangzott, amikor azt mondta, hogy 5-10%-nak már örülnék, és persze most azt mondták, hogy 20-ra mérik. Igen, de ő azt mondta, hogy 5-10%-nak már örülnék. Reálisan látja,
igen,
valóban.
Igen,
lehet,
igen,
hogy
igen.
Kiugrik, de akkor meg az lesz a baj, hogy akkor túlnövi magát. Szóval nem, ha ezt az 5-10%-ot megugorja, akkor higgyük el, hogy annyival gyengébb lesz a jelenlegi kormánynak a támogatottság. Hát, ő olyanokat fog bevonni a rendszerbe, akik eddig passzívak voltak. Nem azt mondom, hogy az összes passzív, nyilván nem, mert azok nem törődnek semmivel, vagy jelentős részük nem törődik semmivel. Vagy a protest szavazókat, akik hát én magam is szavaztam úgy a kormány ellen, hogy hát az ízlésem ellen szavaztam, az én ízlésem ellen. Hozzá kell tennem, hogy ez nem jelenti azt, hogy bárki másnak lenézem, vagy rossznak tartom az ízlését, de az én ízlésem ellen szavaztam. De még egyszer már nem tenném meg, és én azért örülök ennek a jelenségnek, és egyébként főleg a fiatalok miatt, mert tényleg keresik az útjukat, és nem szeretném, ha csak külföldön.
Így van. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok! Először is mély tiszteletem, Bolgár úr. Szabó Gáborné vagyok, és megpróbáltam összehasonlítani magamban az ellenzéket, a Fideszt és a Magyar Pétert. És a Fidesznek az alapvető borzalma, erről nem beszélek most, a külső és belső politika és a borzalmas korrupcióról és a harácsolásról, hanem a politikájáról. És azt mondom, hogy nem a Magyar Péter veszi el a szavazókat az ellenzéktől, hanem az ellenzék maga ástal vernek, amikor felhívta a figyelmet a Fidesz féle politikának a rossz oldaláról. Miért gondolják azt, hogy mi párják náluk, ugyanezt nem veszük észre? Az emberi sors rossz tulajdonságaira épített a Fidesz, irigység, kevésség, harácsolás, erőszakosság. Nekem mindent szabad. És a módszere, csúsztatás, az én kutyám kölyke, például az adott paradicsomnál, egy sértés, hogy a Fidesz nem veszi figyelembe a kisebbség véleményét, miközben a DK szajkózza, hogy ő a legnagyobb párt, holott nem, az ugyanazért nem nagy. És az összefogásban például most a Gábor Benedeket 5. helyre jelölte, így fog össze ő. És az előző alkalommal, amikor a Karácsony Gergőt választották, akkor mellé jelölte a Kálmán Olgát. Ez határozottan olyan, amiért a Magyar Péter mondhatja, hogy az ellenzék bizony, de vannak ilyen trollok.
Értem az ellenzékkel szembeni kritikáit, és ebből a szempontból Magyar Péternek még valóban nincs múltja, úgyhogy nagy a reménykedés, hogy talán ő túl tud ezen lépni.
És nem csak az, hanem ő pedig úgy vettem észre, hogy ő az emberi jó tulajdonságokra akar építeni, arra hívja fel a figyelmet. Hát, és azért olyan nagy öröm ez az összefogás. És azt vettem észre, hogy ezek a fanyalgó általában ilyen öreg politológusok, akik mindig valami egyénit akarnak mondani, akik nem tudnak örülni. A fiatalok tudnak örülni, vagy a fiatal öregek. És azokon érzem, hogy örülnek a Magyar Péternek.
És hogy bíznak valami változásban. Hát igen, a politológusok nyilván sok rosszat tapasztaltak már, és ezért szkeptikusabbak, de hát ha a jelen vagy a közeljövő megváltoztatja a véleményüket. Köszönöm szépen, asszonyom, minden jót, viszont hallásra. Lőrinc Csaba van itt a Facebook kommentekkel.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük távirati stílusban a kommenteket. Brüsszel elfoglalása később lehalasztva, stopp. Megjelent egy belga rendőr, stopp.
Igen. De hát Orbán gyűjti a csapatait, stopp.
Hát nem hiszem, hogy megállítaná bármi is. Most elbizonytalanodtam Brüsszellel kapcsolatban, fogalmaz a következő kommentelő. Az Orbán párt szerint háborúpárti Brüsszel most éppen kit vagy mit üldöz elsősorban? A kereszténységet vagy a jobboldalt? Esetleg csak nem szívelik a már nem is annyira csak bimbózó fasiszta eszméket?
Hát minden esetre ez nem az Európai Unió, hanem Brüsszel város. Igen. Brüsszel város vezetése vagy rendőrsége.
Igen, valaki sok-sok nevetős smiley-val megjegyezte, gonosz Brüsszel, így egy szóban. Miért nem Belgrádban szervezte Orbán a kis szélső jobb találkozót?
Hát azért, mert talán odáig nem mentek volna el ezek a nyugati szélsőjobbosok, Brüsszel közel volt nekik is.
Igen, költséghatékonyabb megoldás.
Brüsszel, de ez mégis kényelmes.
Persze, hát központi helyen van végül is, miért is ne ott, ahol a legkevésbé érzik ki otthonosan magukat. A szélsőjobb szavakból lesznek a tettek. A 30-as években nem akadályoztak meg kocsmai gyűléseket sem, aztán mi lett belőle? Egyébként a CPEC rendezvényre Budapesten nem engedtek be több vezető holland és belga flamand televízió és újság tudósítóját, akik regisztrálni akartak.
Hát igen, meg valószínűleg ellenzéki politikusokat sem engednének be, de mindegy. Nem látjuk még pontosan át, hogy mi is ez a brüsszeli intézkedés sorozat, de hát pikás.
Igen, izgalmas. Egy másik téma. Súlyok olyat is nyilatkozott, hogy ő is el volt nyomva az átkosban. Na ja, csont nélkül ment a jogi egyetemre, és utána ő választhatott munkahelyet, ami egy nyugdíjas állás volt.
Igen, hát ezzel a beszéddel azért sok probléma van, de azt hiszem azért mondta el azt is úgy, mert abban bízik ő meg Orbán Viktor, hogy ezzel túl lesznek rajta.
Valaki pedig a te figyelmedet arra hívja fel, hogy a német közszolgálati televízió, a CDF összeesküvés elmélet hívő lenne, szerinted? Már csak azért is, mert a legutóbbi Magyar Péter tüntetésről azt mondták, hogy bizony nem a Fidesz szavazóbázisából fog elhozni, hanem az ellenzéktől.
De hát ez nem összeesküvés elmélet, hanem a helyzet elemzése, hiszen Magyar Péter a kormány ellen fordult, és az ellenzéki szavazó szintén ott van, úgyhogy magától értetődő, hogy a kettő egymásra talál, hogy el tud-e vinni szavazókat a Fidesztől, hát ez a következő hetek, hónapok kérdése.
Ennyi lett volna a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Lehocki Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.